Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket, ez az Equilor Podcast. Itt van velem Deák Dávid, az Equilor Senior üzletkötője, illetve Salád Gergely, Kína szakértő, szinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, illetve a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Üdvözlőjük a hallgatókat!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kínával kapcsolatban beszélgetünk természetesen a podcastben. Ugye az elmúlt hetekben talán volt némi közeledés az Egyesült Államok és Kína között, legalábbis erre engednek következtetni az érkező hírek. Ugye pénzügyminiszteri szinten történtek egyeztetések, sőt szeptemberben elvileg találkozni fog Joe Biden Xi Jinpinggel. Hogyan értékeled ezeket a folyamatokat? Valóban közelednek a felek egymáshoz, vagy ez csak a látszat?
Azt gondolom, hogy az amerikai-kínai ellentét a strukturális jellegű, tehát nem abból fakad, hogy egyes vezetők nem kedvelik egymást, vagy ilyen vagy olyan döntéseket hoznak, hanem egész egyszerűen ez a helyzet, hogy egy relatív súlyából vesztő hatalom, illetve egy felemelkedő hatalom él egymással szemben, és gyömöszöli egymást, ez önmagában konfliktusokhoz vezet. Ez azt jelenti, hogy a konfliktusosság az kódolva van a kapcsolataikban, de nyilvánvalóan valahogy együtt kell élniük, ezért vannak kedvezőbb időszakok, meg rosszabb időszakok. Vannak olyan hetek, amikor éppen, nem tudom, nagyon csúnyán összevesznek, meg vannak olyan hetek, amikor éppen békülékenyebb hangnemet ütnek meg, tehát hullámszik a dolog. Ugye a jelen pénzügyminiszter az mondjuk így a jó rendőr Kína szempontjából, két hete Blinken külügyminiszter volt ott, ő a rossz rendőr Kína szempontjából, tehát ezt a játékot játsszák mind a két oldalon. Én nem hinném, hogy ebből hosszú távú valós kapcsolatjavulás lenne.
És mit gondolsz arról, hogy Kína ezeket a jelenlegi kapcsolatait próbálja azért valamilyen szinten megőrizni, hiszen láttuk, hogy Kínának az elmúlt években, évtizedekben a gazdasági fejlődésének egy nagyon erős mozgatórugója pont az volt, hogy a nyugati kereskedelmi kapcsolatai azért jelentősen megerősödtek. Van-e olyan esély, illetve látsz arra esélyt, hogyha ez az amerikai, kínai, vagy akár tágabban fogalmazva nyugat és Kína kapcsolata egy picit megromlik, akkor ez kihathat egyébként a kereskedelmi kapcsolatokra, nyilván sértve mind a két kereskedelmi fél értékét, érdekeit, de látjuk azt, hogy Kínának most is nagyon szüksége van az export piacaira.
Kína az elmúlt évtizedek globalizációjának a legfőbb nyertese volt, és a kínaiak úgy kalkulálnak, hogy a belátható jövőben, mondjuk a következő néhány évtizedben még az az érdekük, hogy ez a globalizáció folytatódjék. Tehát az a fajta szétválasztás, elválasztás, leválás, amit egyes amerikai politikusok meghirdettek, hogy a kínai gazdaságot el kell választani a nyugati gazdaságoktól, ez Kínának abszolút nem érdeke. Igazából a nyugati gazdaságok szereplői számára sem érdek, vagy legalábbis számos szereplője számára nem érdek, és ebben azért nyugaton is jelentős viták folynak, hogy kell-e leválás, milyen szintű leválás kell, milyen technológiákra, milyen iparágakra terjedjen ki. Az egyértelmű, hogy Kínának tehát nem érdeke, hogy ezt folytatódjon, ő próbálja menteni, ami menthető, ugyanakkor természetesen készül a legrosszabbra, tehát a kínai gazdaságpolitikai dokumentumokat elemzünk az elmúlt évekből. Ők meghirdették a kettős keringésnek a politikáját, ami hát lényegében azt jelenti, hogy belül is kiakarnak alakítani olyan gazdaságot, ami lényegében hát egy ilyen belső körforgást jelent, ami ott megtermelnek, ott elfogyasztják saját logisztikai bázison. Tehát elműködget önmagában is a kínai gazdaság, ez az egyik körforgás. A másik a külső körforgás, hogy Kína ugyanúgy részt vesz a külkereskedelemben, meg a külkapcsolatokban, mint eddig. És egyértelmű, hogy az első lett a hangsúlyosabb Kína számára, tehát készül arra, hogyha egy ilyen szétválasztást, leválást tényleg megtörténne, akkor is meg tudjon állni a saját lábán, hiszen azért mégiscsak egy 1,4 milliárdos országról van szó, ahol nagyon sok terméket tekintve létezik, vagy létrehozható a komplett termelési lánc, a komplett értéklánc, tehát tulajdonképpen el tud döcögni magában is az ország.
És ez reális? Szerinted, hogy rövid távon egyébként ez olyan szintre jöjjön, hogy tényleg egy Kína és Nyugat kapcsolat romlás esetén Kína azért ne szenvedjen annyira, mint amennyire mondjuk a Nyugat szenvedettől a kereskedelmi partnerség sérülésétől?
Én azt gondolom, hogy nem reális. A felek annyira össze vannak nőve, ezt ugye a Covid-válság mindannyiunk számára megmutatta, hogy lényegében egy nyomorult maszkot nem tudtunk a kínaiak nélkül összevarni. Tehát annyira össze vannak nőve a felek, hogy a gazdaság érdeke mindenkinek az, hogy a kapcsolatok megmaradjanak, és egy ilyen szétválást ne következzék be. Nem csak Kínának van szüksége az exportpiacokra, hanem hát nekünk is szükségünk van a kínai termékekre. Az a ruha, amiben vagyunk, vagy azok a mikrofonok, amiben beszélünk, vagy az óráitok, azok jó eséllyel Kínában gyártódtak, bár lehet, hogy az óráitok nem, de azért arra is van esély. Az én telefonom az biztosan, és hát, hogy mondjam, hogyha panaszkodunk azon, hogy egy XY telefon az milyen drága, akkor képzeljük el, hogy ez milyen drága lenne, hogyha azt nem Kínába csavarozták volna össze, hanem mondjuk Németországból vagy az USA-ba. Tehát egy teljesen másfajta életszínvonalra kéne berendeződnünk, hogyha mi azt mondanánk a kínaiaknak, hogy hát a termékeitekre többé nincsen szükségünk, vagy ők azt mondanák nekünk, hogy mi már nem akarunk nektek többet szállítani. Ez ugye senkinek nem az érdeke. Itt a nagy kérdés az, hogy a politikai nagyhatalmi logika fog győzni, vagy az üzleti logika. A kettő az eléggé ellent mond egymásnak.
Szóba kerültek most a technológiai korlátozások, ami ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, években, ugye még Trump idején kezdődtek ezek. Most a mesterséges intelligencia az egyik legnagyobb sláger hónapok óta, és ugye ezzel kapcsolatban is vannak technológiai korlátozások Kínával szemben. Ez milyen mértékben vetheti vissza a kutatásokat Kínában, illetve a fejlesztéseket?
Hát a kutatásokat inkább elősegíti. A technológiai blokkád, ugye alapvetően leginkább a mikrochippeket érint, és a mesterséges intelligenciánál is ugye nem a szoftver az, ami problémás, hanem azok a memóriachippek, meg processzorok, meg egyebek, amelyek egy menőbb mesterséges intelligencia ökoszisztéma működtetéséhez szükségesek. Szóval ezeknek a hiánya az természetesen rövid távon visszaveti a kínai gazdaságot is, meg a kínai technológiai fejlődést is. Itt a visszavetés az nem azt jelenti, hogy nem fog növekedni a kínai gazdaság, és nem tudom, negatív GDP növekedés lesz, hanem azt jelenti, hogy nem tudom, néhány tized százalékot csökken a növekedés, illetve hát, hogy a bizonyos szektorok azok nem fognak úgy teljesíteni, ahogy azt várták tőlük. A közép-hosszú távú hatás viszont legalábbis a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy az lesz, hogy a kínaiak előbb-utóbb saját maguk is képessé válnak legyártani ezeket az eszközöket, csippeket, ilyesmiket. Ilyet már láttunk mondjuk az 50-es években, amikor a szovjetek először megígérték az atombomba technológiát a kínaiaknak, aztán utána visszakoztak, és akkor a kínaiak néhány év alatt így félig ellopott szovjet technológiából, félig saját know-how-ból így a 60-as évekre összehozták a saját atombombájukat. Ugyanez megtörtént a rakéta technológiával a 90-es években, amerikai vonatkozásban, az amerikaiak nem adtak el bizonyos technológiákat. Nyilván a kínai rakéta programok csúsztak emiatt, de aztán egy idő után képessé váltak a kínaiak is legyártani azt, amire nekik szükségük volt. Más dolgokkal is ez már megtörtént. Itt ugye az van, hogyha rá van kényszerítve, tehát hogyha a világpiacon szabadon veszek annyi meg olyan csipet, amit csak akarok, akkor nem vagyok rá kényszerítve, hogy a milliárdokat öntsek az otthoni K+F-be. Ha viszont nem vásárolhatok szabadon, de rá vagyok kényszerítve, akkor nyilván egy ekkora ország azért elég sok erőforrást tud abba koncentrálni, hogy kiképezze a megfelelő szakembereket. Így úgy amúgy megszerezze a szükséges technológiákat, fölállítsa a gyártókapacitásokat. Ez ki is lehetheti Kínának a technológia fejlődését, de én azt gondolom, hogy nem állítja meg.
Itt már érinthetnénk majd Tájvánt is, de ezt a beszélgetés végére terveztük, mint a legérdekesebb téma, úgyhogy itt még egyelőre nem.
Igazából kitérnünk arra, mit gondolsz most a demográfiai helyzetről Kínában. Ugye az elmúlt hónapokban elég intenzív hír azon jött arra, hogy India átvette a legnépesebb ország helyét Kínától. Ugye itt évtizedek óta cikkeznek erről oldalak is, hogy probléma lehet ez egy demográfiai válság, hogy a korfa már közel sem annyira egészséges Kínában, mint mondjuk Ázsia többi térségében. Hosszú távon, rövid vagy középtávon kihathat ez egyébként a gazdaságra, illetve van-e a kínai kormánynak erre valamilyen stratégiája, akár reformokkal, akár újra ösztönözve a több gyermek vállalását egy családban?
Ugye itt két demográfiai fordulat történt. Az egyik az tavaly valósult meg, amikor is ember emlékezet óta először csökkent Kína lakossága, és hogy ezzel párhuzamosan indiai tovább nőtt, tehát India lett a number one ebből a szempontból. Hát kínaiaknak ez volt a céljuk, tehát ebben semmi probléma nincsen, ezért vezették be annak idején azt, amit ugye mi egy gyerek politikának hívunk. Tehát ez nem okozott óriási megdöbbenést vagy megrendülést Kínában. A másik fordulat az viszont már 10-néhány éve bekövetkezett, ami azt jelenti, hogy az aktív korú népességnek az aránya csökken a lakosságon belül. Ez praktikusan azt jelenti, hogy előregszik a kínai társadalom. Ez tehát már egy 10-néhány éve tart, és egyre gyorsuló ütemben öregszik el. Ez nagyon komoly problémákat jelent. Középtávon ennek a gazdasági hatását ellensúlyozni fogja az, hogy még mindig 100 milliós tömegek élnek vidéken mezőgazdaságból, és ezek a 100 milliós tömegek be fognak vándorolni, vagy ebből valamennyi be fog vándorolni a következő 10-15 évben a városokba, és a mezőgazdaságról átállnak ipari, meg szolgáltatási tevékenységre, és jóval hatékonyabban fognak dolgozni. Tehát tulajdonképpen ez az egy nagyon egyszerű tényező, hogy a parasztok, nem tudom, rizstermesztés helyett telefonokat fognak összecsavarozni, ez ellensúlyozza a kieső munkaerőnek a létszámát. Tehát rövid távú hatása ennek a demográfiai fordulatnak igazából nem lesz. Ezt a nyugati újságírók, hát ilyen vágyvezérelt gondolkodás miatt szeretik kongatni a vészharangokat, de komoly közgazdászok azt mondják, hogy ez még ugye 2035-ig nagyjából az előregedésnek olyan óriási hatása nem lesz utána, az, hogy utána mi lesz, az más kérdés, de hát ugye, hosszú távon mindannyian halottak vagyunk, úgyhogy ezzel nem is biztos, hogy érdemes foglalkozni. Viszont természetesen a kínai kormányzat mégis csak hosszú távra tervez. 2016-ban megszüntették azt, amit mi egy gyerekpolitikának neveztünk, ez igazából csak a városiakra vonatkozott, vidéken inkább ilyen másfél gyerekpolitika volt jellemző, mostanak a részletében nem akarok belemenni. Ekkor néhány millióval egyébként növekedett is a születésszám egy évig, aztán utána még inkább visszazuhant, tehát kiderült, hogy nem azért nem születtek gyerekek az elmúlt években, mert érvénybe volt a születésszabályozási korlátozás, hanem azért, mert a kínai házaspárok nem akarnak gyerekeket. Úgyhogy tavaly vagy tavaly előtt már felemelték 3 gyerekre általánosan mindenkinek, de úgy, hogy igazából a több gyerekért járó szankciókat is eltörölték, tehát gyakorlatilag most mindenkinek annyi gyereke van, amennyit akar, ehhez képest a születésszám az zuhan, a természetes szaporodási ráta az tavaly minden idők talán legalacsonyabbja volt. Egész egyszerűen ebből az látszik, hogy hát a kapitalizmus a legjobb fogamzásgátló ilyen körülmények között, ebben a fajta iszonyatos versenyben, amivel kínaiak élnek, nem akarnak a kínai házaspárok gyereket vállalni, vagy legalábbis egynél többet vállalni. Most ezt a kínai kormányzat természetesen nem nézi örömmel, hiszen ők hosszú távra terveznek, és hát ugye 2,1-nek kéne lenni a természetes szaporodási rátának, az most tavaly, ha jól emlékszem, 1,2 volt, az elég rossz. Nem reprodukálja magát a társadalom, úgyhogy elkezdték tartományi szinten bevezetni a különböző születésösztönző politikákat. Nincs még országos politika erre, hanem ki van adva a tartománynak, hogy találjatok ki, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, hogy próbáljatok meg kitalálni olyan ösztönzőket, amik miatt a nálatok élő házaspárok gyerekeket fognak vállalni. És akkor az egyik tartományba bevezetik a nem tudom, plusz apasági szabadságot, a másik tartományban nem tudom, készpénzjuttatást adnak minden született gyerek után, a harmadik után nem tudom, olcsó bérlakáshoz jutnak. Csak ezt most figyelni fogják néhány évig, és nyilván azt a megoldást, amelyik a legjobban működik, esetleg országos politikává fogják tenni, úgyhogy lehet, hogy lesz kínai csok, meg gyes, meg gyed, meg első házasok, nem tudom, kedvezménye, meg egyebek, nyilván nem így fogják őket hívni, Én nem csodálkoznék, hogyha közeljövőben jönnének ide kínai elvtársak tanulmányozni például a magyarországi rendszert, vagy akár a franciaországit, vagy amerikait. És egy valami az elég biztosnak tűnik, hogy ők bevándorlással nem akarják majd megoldani ezt a problémát.
És akkor áttérve a gazdasági kilátásokra, ugye a kínai állampártnak jelenleg 5%-os a növekedési célja, ez helyel közel talán teljesíthető is lesz az idei évben. Azonban az elmúlt hetekben furcsa adatok érkeztek, hiszen az infláció is most már deflációs folyamatba kezd átcsapni, bár nem is volt magas, tehát tavaly sem volt globális összehasonlításban túl magas a kínai infláció, illetve a termelői árak is zuhannak, ami globálisan pozitív nekünk, az inflációs hatása lehet, viszont Kínában veszélye megvan-e, hogy egy deflációs spirálba kerül, és ezáltal a gazdasági növekedés is alacsonyabb lehet, mint a kormány által várt. Ennek milyen realitása van most?
Érdekes dolog történt Kínában. Ugye 3 évig tartották az zéró-covid politikát, ami a gazdaságra azért elég rossz hatással volt. Az első évben egyébként egész sikeres volt, tehát 2020-ban 2%-os gazdasági növekedés produkált Kína, ami nagyon alacsony volt, tehát nem tudom, a 50-es évek óta nem volt, vagy 62 óta nem volt talán ilyen alacsony, viszont az egyetlen jelentős gazdaság volt, aki növekedett 2020-ban. 2021-ben volt egy nagy visszapattanás, jól emlékszem 8% feletti. 23-ban viszont, amikor a saját zéro-covid politikájuk találkozott az Omikron variánssal, és kiderült, hogy az Omikron győz, akkor megint szörnyű adatok jöttek. Ez a szörnyű, ez a 3%-os gazdasági növekedés jelent, és idénre mindenki azt várta, hogy miután tavaly decemberben ilyen kurtán furcsán abba hagyták az zéro-covid politikát, jön egy nagy visszapattanás megint, mint 2021-ben. Volt, és ez nem következett be. Az első negyedéves adatok azok nagyon biztatóak voltak, kinek elmentek. Étteremben megünnepelték a hódújévet, utazgattak, éltek, aztán utána elbizonytalanodtak gazdasági szereplők is, illetve a fogyasztók is, és a másik negyedéves adatok, ami eddig kijött már belőlük, azok elég rosszak. Ez nyilvánvalóan a kínai döntéshozóknak sem kerül el a figyelmét. A kínai kormánynak azért elég sok eszköze van arra, hogy ha kell, akkor fölpörgesse a gazdaságot. Egyelőre arra várunk, hogy most a következő napokban valamikor összegyűjjön a politikai bizottság, ami kifejezetten ezen az ülésén kifejezetten a gazdaság élénkítéssel fog foglalkozni, tehát addig nem nagyon nyúltak semmihez, amíg össze nem gyűlnek a legfontosabb elvtársak. A központi bank egy picit így megpimpelte a kamatokat, de azon kívül lényeges lépést nem hoztak, hogyha ez a grémium úgy dönt, hogy valami komolyabb beavatkozást fog végrehajtani, akkor ezt így meg fogják tenni. Valószínűleg ezt az 5%-ot szeretnék tartani, tehát bizonyos dolgokat meg fognak lépni. Elképesztő tartalékok vannak még adminisztratívan is a kínai gazdaságban, tehát például ugye az ingatlan szektor az óriási problémákkal küzd. Most valójában lenne kereslet a felépített lakásokra, amik most ugye túlkínálatként jelentkeznek, csak még az 50-es években bevezetett adminisztratív korlátozás nagyon szűkre szabja azoknak a vidékieknek a körét, akik beköltözhetnek a városokba, és ott lakást vehetnek. Hogyha ezt az adminisztratív korlátozást enyhítenék, vagy esetleg megszüntetnék, akkor azonnal megjelenne egy sok százmilliós kereslet a lakásokra, csak az a probléma meg lenne oldva. Egy tolvonásba kerülne. Nyilván bonyolultabb ennél a helyzet, mert ez meg olyan infrastruktúrális igényeket szabadítaná a városokra, amiket nem tudnak teljesíteni. De ugyanígy például egy adminisztratív intézkedés lenne, amit előbb-utóbb nyilván meg fognak lépni, a nyugdíjkorhatárnak a felemelése. Kínában a fizikai munkát végző nők 50 évesen elmennek nyugdíjba. Szellemi munkát vagy irodai munkát végző nők 55 évesen elmennek nyugdíjba. A legesleg értelmiségi munkát végző férfiak is legkésőbb 60 évesen elmennek nyugdíjba, tehát iszonyú alacsony a korhatár, miközben sokáig élnek, tovább élnek, mint mi magyarok. Nyilván ezek a korhatárok akkor alakultak ki, amikor nagyjából ekkor még meg is haltak. Itt valakinek az asztalra kéne csapni, és azt mondani, hogy na akkor most jól megemeljük a nyugdíjkorhatárt, és akkor rögtön az előregedésnek a problémája, hanem is meg lenne oldva, de azért enyhítve lenne. Tehát rengeteg ilyen dologgal tud játszani a kínai kormányzat. Egyelőre sok mindenhez nem nagyon nyúltak hozzá, de hogyha szükséges lesz, akkor sok minden lesz, amihez hozzá tudhat.
Nem meri felvállalni most az állampárt egy ilyen drasztikus nyugdíjkorhatár emelést?
Valószínűleg nem meri, hát nyilván az azért... Ha valaki arra készül, hogy na, jövőre végre elmegyek nyugdíjba, és utána mondják neki, hogy hát tulajdonképpen még 5 évet le kéne húznod, az nem biztos, hogy boldog lesz. És azért a kínai állampárt nagyon figyel a saját népszerűségére, és egyébként nem is ilyen drasztikus beavatkozásokban gondolkoznak, hanem most amit már így meghirdettek, hogy bizonyos szektorokban, bizonyos helyeken dönthet úgy a dolgozó, hogy még néhány hónappal tovább dolgozik. És akkor ez is nyilván egy elég nagy országról van szó, tehát ez azért már mérhető változásokat fog hozni, hogyha sokan így döntenek, aztán ennek a tapasztalatait is összegzik, lehet, hogy a néhány hónapból majd néhány év lesz, lehet, hogy a döntésből majd kötelező lesz, de biztos, hogy nem egyik napra a másikra fogják ezt bevezetni, hanem fokozatosan.
És akkor azt gondolod, hogy emiatt ebbe a belső kereslet, belső fogyasztást által hajtott kínai gazdaságnak még van bőven annyi tartaléka, pont ezeket a rövid távú nehézségeket egy-két ilyen adminisztratív változtatással egyébként tudná ellensúlyozni?
Igen. A kínai gazdaságnak kétféle tartaléka van. Vannak még extenzív tartalékai, ezek a bizonyos még mindig 20% körül ember dolgozik a mezőgazdaságban, nincs ennyire szükség. Ha ez lemegy 10%-ra, az azt jelenti, hogy 10%-kal növekszik a városi ipari vagy szolgáltatásbeli munkaerő, ez önmagában egy olyan növekedési ütemet jelent néhány évig, hogy semmi máshoz nem kell nyúlni. Ez már önmagában is azért a rövid távú hatásoknak az ellensúlyozásához elég. Illetve hát vannak intenzív gazdasági növekedésnek is tartalékai vagy lehetősége. Ez egy nagyon speciális helyzet, hogy Kína az egyszerre tud játszani az extenzív meg az intenzív növekedéssel, tehát egyszerre tudja megcsinálni azt, hogy nem tudom, ember 10 vagy 100 milliókat a mezőgazdaságból a iparba telepít, tehát meg ezzel párhuzamosan tudja azt csinálni, hogy a nem tudom, a 20 nanométeres csippek után kifejleszti a nem tudom, 10 nanométeres csippek előállítására alkalmas technológiákat, vagy valami egyéb, vagy mesterséges intelligenciát, vagy biotechnológiát, vagy egyebeket, és ez a hosszú távon a nagy kérdés, tehát az, hogy a kínai gazdaság növekedése évtizedes távon fennmarad-e, az igazából a technológia, az innováció, K plusz F technológia, hogy ezek a disruptív technológiák, amelyek át fogják alakítani az életünket, már elkezdték átalakítani, és Kínában egyébként még jobban, ezek mennyire tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez.
És visszakanyarodva még az előzőekhez említetted, hogy bizonyos korlátozások vannak érvényben a vidéki lakosság városba költözését megakadályozandó. Ez pontosan mit akar? Tehát milyen adminisztratív korlátozások?
Van egy dokumentum, úgy hívják, hogy HUKO, ez a nyugati szakirodalomban is HUKO-ként szokott emlegetődni. Ez nagyjából olyasmi, mint nálunk a lakcímkártya. És mindenki, aki születik Kínában, az ő HUKO-jába beleírják, hogy vidéki vagy városi státuszú ember. És a két státusz az jogilag is különbségeket jelent. Vidéki státuszú ember, hát régen be se tehette a lábát a városokba, csak mindenféle engedélyekkel, most már beutazhat a városba, de ott legálisan csak mindenféle engedélyekkel vállalhat munkát, nem vásárolhat lakást, a gyerekei nem járhatnak ott iskolába, ő maga nem részesülhet semmiféle szociális ellátásba, tehát még nem mehet be a kórházba, hogy csókolom, levágták a munkagép a kezemet, tessék bevarni, vagy nem kap munkanélküli segélyt, hogyha elveszt az állását. Tehát ezek a vidéki lakosok, akik beözönlöttek a városokba, nagyjából 300 millióan vannak, most lehet, hogy már 400 millióan, ezek ilyen másrendű állampolgárok a saját országukban, mert nem. Ha hazamennének, ott kapnának orvosi ellátást, de mondjuk ott olyan is, Viszont a munkahelyek azok a városokban vannak, úgyhogy tulajdonképpen ők ilyen fél illegális körülmények között tengődnek ilyen munkásszállásokra. És ez még mindig jobb egyébként, mint amit otthon kapnak, vagy amilyen lehetőségük otthon volt a falvakban, hát emiatt mennek be. De hát ez egy olyan szociális probléma, ami természetesen a kínai vezetés fölismer, csak ezt nem lehet egyik napra a másikra megoldani, mert hogyha ennek a 3-400 millió embernek a gyerekei hirtelen beiratkozhatnának a városi iskolába, ahol éppen tartózkodnak, akkor a városi iskola rendszer összeomolna. Meg az egészségügyi rendszer, meg a nem tudom, munkanélkül ellátó rendszer, meg egyebek. Tehát itt ilyen lassan lépegetnek előre.
Tehát akkor állami szinten lényegében szét ketté van választva a kínai társadalom, vagy
így
több
igaz, részlet. Ez már az 50-es években megtörtént. Ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy jogilag különbség van, és nagyon nehéz vidéki. Tehát attól, hogy beköltözök a városba, attól én meg nem kapok városi húgot, életem végéig jó eséllyel vidéki húkom lesz, akkor, hogyha már nem tudom, x évtizedig ott élek, meg legális munkám van, meg esetleg, vagy odaházasodok, vagy sikerül, nem tudom, tulajdon, ingatlan tulajdont szerezem. Tehát bonyolult módokon persze át lehet minősíteni az embert, de nem, tehát ez nem egy tömeges jelenség.
És akkor végezetül engedd meg, hogy rátérjünk egy picit a tajvani kérdésre. Itt a nyugati sajtóban eléggé változó volt az elmúlt hónapokban ennek az intenzitása meg a híradása is. Néhány hónappal ezelőtt pont egy ilyen elmérgesedő hangulatot próbáltak az újságírók felfesteni hadgyakorlatokkal, de mintha ez az utóbbi néhány hétben egy picit csillapodott volna. Segíts nekünk egy picit ezt megérteni, hogy hogy áll ez a helyzet most, illetve mit gondol Kína jelenlegi vezetése a tajvani kérdésről?
Itt is egy ilyen hullámzás tapasztalható, mint a kínai-amerikai viszonyban, hogy vannak békésebb időszakok, meg vannak kardcsörtetőbb időszakok. A kínai vezetésnek az álláspontja 1949 óta semmit nem változott, se ilyen irányba, se olyan irányba. Ők azt mondják, hogy Tajvan az a kínai népköztársaságnak egy része. Valamikor majd vissza kell térnie a kínai anyaországhoz, és részévé kell válni a kínai népköztársaságnak. Ezzel szemben a tajvanek azt mondják, hogy a kínai népköztársaság az nem legitim, mi vagyunk az igazi Kína, mi vagyunk a kínai köztársaság, és tulajdonképpen a szárazföldnek kéne hozzánk visszatérnie, bár ezt egyébként olyan nagyon nem szokták természetesen hangoztatni, hiszen azért nem őrültek a tajvani vezetők, sőt nagyon nem őrültek. Tehát itt két magát Kínának való ország van, ami egymást nem ismeri el. A kínaiaknak a hivatalos álláspontjuk az mindig az, hogy az egyesítésnek valamikor meg kell történnie. Erre Mao Tse-tung azt mondta, hogy tulajdonképpen mi ezzel tudunk várni akár 100 évet is, és ezt nem úgy kell lefordítani, hogy 100 év, mert a 100 az kínaiból azt is jelenti, hogy sok. Tehát azt mondta, hogy tulajdonképpen mi nagyon sokáig tudunk várni. Tehát a kínaiakat az idő nem sürgeti. A tajvaniaknál a probléma az az, hogy elkezdett kialakulni egy önálló tajvani identitás, és a tajvaniaknak egyre nagyobb része azt mondja, hogy mi nem vagyunk kínaiak, hogy a mi sorsunk, már olyan régen, mi ugye kínaiul beszélünk, kínai a kultúrán, kínai a gyökereink, de lényegében már 130 éve nem élünk egy államban a többi kínaival, és 130 év az bőven elég ahhoz, hogy kialakuljon egy önálló tajvani nemzet. Nem teljesen egyértelmű egyébként a tajvani lakosságnak sem a hozzáállása ez a kérdés. Ezzel az egyértelmű, hogy még a magukat kínaiak vallók sem szeretnének most azonnal csatlakozni a kínai népköztársasághoz. Alapvetően, hogyha megkérdezzük a tajvaniakat, azt mondják, hogy nekik ez a status quo, ez megfelel, ez a mit is vagyok, ott is vagyok. Tulajdonképpen a kínaiak is, hát így persze így igyekeznek úgy alakítani az erőviszonyokat, hogy adott esetben gazdaságilag, meg akár katonailag is be tudják kebelezni a szigetet, de az olyan károkat okoznának maguknak is, hogy valószínűleg ez, tehát azt szokták mondani, hogy amíg egy icipici esélye is van a békés egyesítésnek, addig azt az esélyt, arra az esélyre fognak várni. Hogyha úgy látják, hogy nincsen rá esély, akkor fegyveres erőt fognak alkalmazni. Nem sürget őket igazából semmi. Valami sürget, azok az amerikaiak. És ezt látjuk, hogy itt az elmúlt éveknek a feszültségei mindig akkor törtek ki, amikor az amerikaiak csináltak valamit. Találkozott az amerikai házelnök a tajvani elnökkel. Idén is megtörtént, tavaly is megtörtént. Tavaly valami 40, nem tudom, kongresszusi képviselő látogatott Tajvanba. Ezeket a kínaiak provokációnak ítélik, és természetesen én hadgyakorlatokkal meg egyebekkel válaszolnak, de alapvetően ők azért válaszolni szoktak, miközben persze a hunyók abból a szempontból ők, hogy ők mondják azt, hogy ők azért soha nem engednék el a szigetet. És itt tulajdonképpen, és ez az utolsó, nem túl optimista gondolatom, az amerikaiakon fog múlni, én azt gondolom, hogy a közeli jövőben lesz konfliktus. Amerikában kétfajta gondolkodás van Kínával kapcsolatban. Az egyik szerint Kína növekedése megállíthatatlan, és világuralomra tör, és most még esetleg van esélyünk, hogy lejátsszuk ezt a konfliktust, hogy nehogy a fejünkre nőjenek a kínaiak, tehát előre kell hozni a kínai-amerikai összecsapást, akár háborús formájában, ez az egyik iskola. A másik gondolkodási áramlat meg az, hogy hát Kínának annyi problémája van, demográfia, meg egyebek, hogy úgyis a saját súly alatt össze fog roppani, tehát ki kell bekkelni azt az időszakot, amíg ilyen erősnek tűnik Kína, és nem kell csinálni semmit. Úgyhogy az utóbbi álláspont győzedelmeskedik, akkor ez a furcsa status quo jó eséllyel föl fog maradni még évtizedekig. Ha az előbbi győzedelmeskedne az amerikai politikában, tehát hogyha előre akarják hozni a konfliktust, le akarják játszani végre ezt az amerikai-kínai csörtét, akkor viszont az a konfliktus az jó eséllyel a tajvani szorosnál fog kitörni.
És akkor az utolsó kérdésünk ide kapcsolódna, hogy mikorra szerezheti meg Kína azokat a katonai képességeket, amivel meg tudna indítani egy ilyen inváziót nagyjából?
Hát bizonyos katonai szakértők szerint ezekkel már most rendelkezik. A kérdés az nem az, hogy Kína el tudna elfoglalni Tajvant. A kérdés az igazából az, hogy az amerikaiak beavatkoznának-e, mert ez nyilván megnehezíteni a dolgukat. Tehát hogyha csak a tajvani hadsereg van szemben a kínai hadsereggel, akkor tulajdonképpen el se kell foglalni, meg se kell támadni, elég, hogyha blokkádot von a sziget köré, és úgymond kiéhezteti. Ha az amerikaiak is beszállnak, hát az meg ugye maga a világháború, és annak meg ugye megjósolhatatlanak a kimenetei, hogy akkor ez mikor eszkalálódik esetleg egy nukleáris háborúvá, mit szólnak az amerikaiak, hogyha a kínaiokat elkezdik elsülyezgetni az anyahajóikat Tajvan környékén, tehát van ilyen forgatókönyv, jobb erre nem gondolni, tehát én azt gondolom, az egész világnak, az amerikaiaknak is, tajvaniaknak is az az érdeke, hogy ez a status quo ez fennmaradjon még jó sokáig. Nem érdemes rázogatni a pofonfát, meg így feszegetni a határokat, meg így nagyon tapogatni a másik félnek a vörös vonalait. Hát, ha eljön egy olyan időszak, amikor már olyan bölcsvezetői lesznek az érdekelt feleknek, hogy képesek azokat a problémákat, konfliktusokat megoldani, amikre a mi nemzedékünk még egyelőre nem képes.
Köszönjük szépen a beszélgetést, Salád Gergelynek, illetve Deák Dávidnak, és az elején elfelejtettem, elmulasztottam a bemutatkozást, én Varga Zoltán voltam. Köszönöm.
Köszönjük.
Ez volt a Margin Call, az Equilor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról.
A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.equilor.hu.